A mai témánk egy nagyon megragadó és fontos történet Jézus életéből, ami már Jézus szenvedés történetéhez is hozzátartozik egy bizonyos értelemben. Tudnélik, ez volt az az eset, ami arra késztette a zsidó főtanácsot, hogy konkrétan elhatározzák Jézus megölését. János evangélium a 11. fejezetét keressük meg, és János evangélium a 11. fejezetéből olvasom az első verseket. Az első 6 verset először. Volt pedig egy beteg, Lázár Betániából, Máriának és az ő testvérének Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg volt, aki megkente az urat kenettel és hajával törli meg annak lábait. Küldtek azért a testvérek őhozzá mondván, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Szerette pedig Jézus Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. Mikor azért meghallotta, hogy beteg, akkor 2 napig maradt azon a helyen, ahol volt. Ja, Jézus az utolsó igehirdetői körútján haladt előre Jeruzsálem felé, és útközben kapta ezt az üzenetet. Ugye itt az első vers utal arra, hogy 3 testvér élt Betániában, ez egy Jeruzsálemhez egész közeli helység, Márta, Mária és Lázár. Talán van, akinek eszébe jut Lukács evangélium a 10. fejezete feljegyez egy rövid történetet velük kapcsolatban. Ezt el is olvashatjuk, mert csak egy rövid kis feljegyzés. Tehát Lukács evangélium a 10. fejezetében találjuk. A 10. fejezetben a 38. verstől, tehát a 10. fejezet végén. Tehát Lukács evangélium a 10. fejezetében. Így olvasom. Lőn pedig, mikor az úton mentek, ő bement egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadta őt házába. És ennek volt egy Mária nevezetű testvére, aki Jézus lábainál leülve hallgatta az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen szolgálatban, előállván azért mondta, Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondd azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig mondta néki Jézus, Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, amely el nem vétetik ő tőle. Ugye ebből a rövid kis feljegyzésből megtudjuk, hogy ez egy baráti otthon volt Jézus számára. Ja, attól kezdve, hogy megkeresztelkedett keresztelő János által, Jézus nem tért vissza többet a názáreti otthonba, és rótta a városokat és a falvakat, és nem volt otthona. Ezért egy ilyen család, akik szeretettel fogadták, ugye kiderül a történetből, hogy Márta nagyon igyekezett, és feltehetően Jézus nem is egyedül volt, hanem tanítványai mindig kísérték, tehát mindent megtettek, hogy egy kis kényelmet, egy kis megnyugvást biztosítsanak számára. De nem csak erről nevezetes ez a család, hanem tényleg hittel fogadták Jézus beszédeit, mert Márta ugyan itt egy kicsit kikelt, és azt hiszem sokan ráismerhetünk, hogy milyen könnyen kiszalad ez valakinek a száján, ilyesmi, ugye? Aki idegeskedik, hogy a másik nem azt csinálja, amit szerinte tenni kéne. Ugye Mártának is ez a gyengesége kiütközött, egy ilyen nagyon tevékeny, ügyes valaki lehetett, és a testvére az, amikor Jézus ott volt náluk, mindenről elfeledkezve csak nem akart elmozdulni, és hallgatni akarta Jézus szavait, és hát ezért egy kicsit a vendég iránti udvariasságról is elfeledkezve, ugye azt mondta, hogy hát, Uram, nem törődsz vele, hogy a testvérem nem segít neki a szolgálatbát, mondd, hogy tegye. És nézzük meg Jézusnak a lénye, hogy mennyire tapintatos és szeretetteljes volt itt is, hogy így mondjam, nem rászólt Mártára, hogy hát, megsérti tulajdonképpen őt ezzel, hogy te nem törődsz vele, és miért nem szólsz neki, hanem olyan szeretettel azt mondta, hogy Márta, Márta, szorgalmas, vagyis sokra igyekezel. Vagyis elismerte az ő buzgalmát, igyekezetét, hogy Jézus kényelmét mindent megtegyen, de hozzátette, hogy Mária a jobb részt választotta, ami még ennél is fontosabb, hogy nem akar semmit elmulasztani Jézus tanításaiból. Tehát így egyszerre ismerte el Márta buzgalmát, és vette védelmébe Máriát. Aztán eléggé meglepődünk azon, hogy ugye János kimondja azt, hogy ez a három testvér közül a Mária volt az, aki majd a legközelebbi alkalommal kerül ez elő, hogy szombaton este a Jézus vasárnapi jeruzsálemi bevonulása előtt a betániai vacsorán Jézus lábára töltötte a nagy értékű illatszert, és a hajhával törölte le. Tehát egy ilyen nagyon megindultan és hálásan tette ezt, és ha most valaki egy kicsit visszaemlékszik, akkor talán eszébe jut, hogy Lukács följegyzi ugyanezt a vacsorát, de szándékosan nem a végére teszi, valószínűleg azért, hogy ne legyen felismerhető talán, hogy ki. János viszont az evangéliumát utolsónak írta, és akkor valószínűleg a Mária nem élt, és nem volt miért ezt az azonosítást kerülni, és ott kiderül, hogy ez egy bűnös asszony volt. És azonos Mária Magdalénával, akiről azt mondja a Biblia, hogy Jézus 7 ördögöt űzött ki belőle, amit úgy lehet érteni, hogy Jézus 7-szer küzdött meg érte, mert újra és újra visszaesett, míg teljesen kiszabadult a gonosznak a fogságából. Tehát Máriának ezt a nagy háláját jobban értjük, ha tudjuk, hogy Jézus őt egy démoni fogságból, egy bűnös életmódból szabadította ki. Tehát itt azt látjuk, hogy ez a három testvér nagyon ragaszkodott egymáshoz, de mint ahogy ezen a világon van, hogy alig van olyan család, ahol felhőtlen boldogság lenne, hát itt is volt egy tragédia ennek a Máriának az eltévejedése, és tulajdonképpen az egész család, nem csak Mária, de az egész család nagyon hálás volt Jézusnak, hogy ő valódi megtérésre jutott, és megszabadult. Azt is olvassuk itt, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt. Ugye Jézus maga mondta, hogy minden, szeresd fel a barátodat, mint magadat, és hogy ez mindenkire vonatkozik, de ahol megkülönböztetően ezt mondja, hogy szerette. Valakinek eszébe jut, hogy kiről mondja még a Biblia, hogy Jézus megkülönböztetetten szerette? Ja. Úgy van. A 12 tanítvány közül János, aki ugye mindig azt mondja, akit szeret az Úr. Tehát valami olyasmire gondolhatunk, hogy különösen fogékonyak voltak, különösen hálásak, különösen őszinte és nyílt szívű emberek voltak is. És Jézus fenntartás nélkül, ugye miközben ő neki folyton kellett küzdeni álnok ellenségekkel, cselszövőkkel, durva ellenségeskedéssel, zajos, érzéketlen tömeggel, azok, akik olyan nagyon fogékonyak voltak a jóra, és olyan nagyon nyílt szívűek és őszinték, ez Jézusnak felüdülést jelentett. És ez a család is ilyen volt, és külön megjegyzi, hogy szerette Jézus őket, és értékelte minden bizonnyal azt is, hogy az ő zaklatott, hajszolt, nehéz, küzdelmes életében ezek a testvérek őt viszont olyan szeretettel fogadták, és a tanítványait is. És ugye abból is láthatjuk, hogy milyen kapcsolat volt köztük, hogy ennyit üzentek Jézusnak, ugye nyilván jó hírszolgálat volt akkor is a Jézus tanítványi, tágabb tanítványi körében is, és tudták, hogy Jézus merre jár. És követet küldtek el, és a követ csak ennyi, így közvetítette a nővérek üzenetét, Uram, akit szeretsz, beteg. Tehát nem volt semmi olyan sürgetés benne, mint mondjuk az a zsinagóga fő Jairus, amikor ugye azt mondta, hogy Uram, jöjj, mert az én gyermekem halálán van, és szóval sietette volna őt. Nem, itt ők annyira bíztak Jézusban, hogy semmi többet nem üzentek, csak ennyit, Uram, akit szeretsz, beteg. Ugye ez egy nagyon mély bizalom kapcsolatra utal közöttük. És mi aztán olvassuk, hogy Jézus a követnek ezt mondta, nyilván a tanítványainak is, akik mindig körülötte voltak, meg a követ is ezt az üzenetet vitte vissza, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való. És utána pedig azt olvassuk, hogy a hír után még 2 napig maradt azon a helyen, ahol volt. Hát úgy kicsit furcsáljuk, mert még ha azt is mondta, hogy ez a betegség nem halálos, ugye az meg titokzatos volt, hogy mit ért azon, hogy az Isten dicsőségére való, de hát amikor valaki beteg, ugye, és a szerettei aggódnak érte, hát ha Jézus mindenkihez ment, szóval nem ismert ebben különbséget, ha királyi ember kérte, ha a zsinagóga fő kérte, akik úgy általában nem voltak barátságosak vele, akkor is ment. És akkor hogy lehet, hogy most egy ilyen hozzá közel álló családhoz nem ment? Elég valószínűleg látszik, hogy a tanítványok is úgy olyan megütközve figyelték, hát még 2 napig marad, és egyáltalán nem siet, és nem igyekszik, hogy vigasztalja, vagy bátorítsa őket. Hát gondolom, azt mindnyájan sejtjük, hogy nem valami kis átlagos betegségben hívták Jézust, nem azért üzentek, hanem valami nagyon komoly betegség lépett fel Lázárnál, mint ami ki is derül, hogy aztán halálos kimenetelű volt. És akkor olvassuk a 7. verstől tovább. Ezután aztán mondta tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. Mondták néki a tanítványok, Mester, most akarnak téged megkövezni a júdabeliek, és újra oda mégy? Felelt Jézus, avagy nem 12 órája van-e a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja e világ világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság. Mire következtethetünk abból, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy menjünk ismét Júdeába, ugye Jeruzsálem, Betánia, Júdea területén feküdt, mire következtetünk abból, hogy a tanítványok azt mondták, hogy hát Mester, hova akarsz menni? Hát most akartak téged megkövezni Júdeában, ugye amikor sátoros ünnepre lement Jeruzsálembe, akkor került sor egy ilyen konfliktusra, hát oda életveszélyes neked menni. Mire következtetünk ebből? Tanítványok emlékeztek még a kérésre, meg a Lázár esetére? Úgy tűnik, hogy 2 nap múlva ők már elfelejtették, és mikor azt mondta Jézus, hogy menjünk Júdeába, akkor nem gondoltak arra, hogy Lázárhoz akar menni, hanem csak óvták Jézust, hogy neki életveszélyes arrafelé menni. És mire vonatkozhatott vajon Jézusnak ez a visszakérdezése a tanítványokra, hogy nem 12 órája van a napnak, és hogy aki nappal jár, az nem botlik meg, mert látja az élet világosságát. Aki pedig éjjel jár, megbotlik, vagyis sötétben jár, mert nincs abban világosság. Ugye ez a rövid megjegyzés arra vonatkozott, hogy ne féltsék őt. Az ő élet ideje és a munkálkodásának az ideje az az Atya kezében van. És amíg az a 12 óra le nem jár, ugye a nappali időszakra utalt, ugye a világos felére a napnak, azt mondta, amíg az le nem jár, amíg neki feladata van, addig azt az Atya nem engedi meg, hogy az ő élete véget érjen valamilyen merénylettel. És azt mondta, hogy aki világosságban jár, vagyis aki Istennel összeköttetésben van, akit valami törvényszegés vagy rendezetlen bűn nem választja el Istentől, az veszélyes helyeken is nyugodtan mehet, mert az Isten angyalai megőrzik őt. Ezt mondta, de aki éjjel jár, aki sötétségben jár, az könnyen megbotlik. Az mindenféle baj érheti, akit Isten nem védelmez, és aki ki van szolgáltatva az ellenség kényekedvének. Ugye ebben nekünk is van bátorítás. Az életben sokszor vannak veszélyes helyzetek, de az Isten nem engedi meg, minket akár betegség, akár baleset, akár valami emberi rossz akarat tönkre tegyen, amíg még a mi életünkben még nincs befejezve az Istennek a munkája. És abban is biztosak lehetünk, hogyha az Istennel békességben vagyunk, rendezetlen bűntőle nem választ el, hogy így mondjam, nappal járunk, világosságban járunk, akkor védelem alatt vagyunk. Ugye, hogy olvastuk nem is olyan régen a 91. Zsoltárból, az Úr az ő angyalainak parancsolt felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Tehát ez egy ilyen bátorságot ad nekünk, hogy nem így van, hogy korlátlanul azt tesznek emberek körülöttünk és velünk, amit akarnak, hogy ezeknek ki lennénk szolgáltatva. Aki Istennel békében van, aki Isten segítségére bízza magát, az különleges oltalom alatt áll. És aztán olvassuk tovább. Így olvasom a 11. verstől. Ezeket mondta, és azután mondta nékik: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondták azért az ő tanítványai: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszél, de ők azt hitték, hogy álomalvásáról szól. Ekkor azért nyilván mondta nékik Jézus: Lázár meghalt, de örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek, de menjünk elő hozzá. Hát ha a tanítványok esetleg megütköztek azon, hogy Jézus nem siet Lázárhoz, hogy nem is szerette eléggé, most ez a meleg szeretete, hogy Jézus azt mondta: Lázár, a mi barátunk. Ugye kifejezte, hogy Jézus nagyon is ragaszkodik Lázárhoz, semmilyen gyanúsításnak nincs alapja, hogy azért nem sietett volna, mert közömbös neki, vagy nem hálás ennek a családnak a sok szeretetért, szolgálatáért. És ugye, amit mondott, hogy elaludt, és én elmegyek, hogy felköltsem őt, a tanítványok azt gondolták, hogy mély álomba zuhant. Biztos ismerjük ezt a mondást, nálunk is szokták ezt úgy népiesen mondani, ha valaki nagyon súlyos beteg, és egyszer csak olyan mély, nyugodt álomba szenderül, akkor ugye így szoktak fogalmazni, hogy átesik a krízisen. Ezzel a jó, mély alvással átesik a krízisen. Hát ilyesmire gondoltak a tanítványok, és azt mondták: hát Uram, ha elaludt, ha most ilyen nagyon nyugodtan, mélyen elaludt, akkor meggyógyul. De Jézus nem hagyta őket bizonytalanságban, hogy mit értett ő azon, hogy elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Egészen nyíltan, egyértelműen mondta: Lázár meghalt. János evangélium a 11. fejezeténél vagyunk, a 15. versnél. Tehát ekkor ebből mit érthetünk meg? Jézus mihez hasonlította a halált? Alváshoz. Egyébként ismerős ez a kép a Bibliában? Ószövetségben, Újszövetségben? Véges végig alváshoz hasonlítja a halál állapotát. Ugye, ami kettőt akar érzékeltetni, egyrészt azt, hogy egy teljesen öntudatlan állapot, fájdalommentes öntudatlan állapot, egy nyugvás. A másik pedig, amit érzékeltet, hogy még nem az utolsó szó, még nem az abszolút vég, mert ahogy az álomból van ébredés, a halál alvásából is, ahogy Jézus mondta, hogy mindazok, akik a koporsókban vannak, még meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonosz művelték a kárhozat feltámadására. De azért megindító, nem, hogy nekünk a halál olyan legyőzhetetlen kemény ellenség. Eszünkbe juthat a Kosztolányi Dezső híres versora, hogy ha valaki meghalt, nem költi fel se könny, se vegyszer. Nincsen orvosságunk a halál ellen. És Jézus pedig, a Teremtő, hogy beszélt róla? Ami barátunk elaludt, de én elmegyek, hogy felköltsem őt. Nem megindító? Hogy a nekünk legyőzhetetlen kemény ellenség a halál, az Istennek ilyen egyszerű dolog, mint egy alvót fölébreszteni, hogyha ő valakit újra életre akar kelteni, újra teremteni akar egy embert, ugyanazt az embert, aki volt. És ezután még azt is hozzátette, hogy örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek, de menjünk elő hozzá. Ebből a tanítványok megérthették, hogy Jézus szándékosan nem ment rögtön, de most még nem, nyilván nem fogták fel ezeket a szavakat, hogy mit ért azon, hogy ti érettetek, hogy higgyetek. Mi se értjük addig, amíg tovább nem olvassuk a történetet, és akkor nyilvánvalóvá válik. Olvasom tovább a 16. verstől. Mondta azért Tamás, aki kettősnek mondatik, az ő tanítványtársainak: menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Ezt a egy mondatot külön olvastam, mert ugye ez csak egy ilyen közbevetett mondat. Ugye Tamásról valakinek eszébe jut valami a 12 tanítvány egyikéről? A hitetlen Tamás, ugye innét eredt a szó. Ugye a Jézus feltámadása után ő volt az, aki sehogy nem akarta elhinni. Azt mondta, ha nem érinthetem a sebeket, és ha ezzel nem tudom őt azonosítani, semmiképp el nem hiszem. De ugye látjuk, hogy nem egyértelműen negatív figura ez a Tamás. Tehát így van ez, hogy sokszor egy embert látunk egy ilyen Nem pozitív megnyilatkozásban, de azért ne írjuk le azt az embert. Lehet, hogy ugyanannak az embernek más csodálatos vonásai vannak. Mert ezek szerint mennyire szerette Jézust, és mennyire ragaszkodott hozzá. Ugye valóban itt látszik, hogy tényleg nagyon veszélyes volt Júdeába menni, de Tamás azt mondta, nem hagyjuk ott egyedül, ha kell, meghalunk vele. Biztatta a többieket, menjünk el meghalni vele együtt. Ha ő mindenáron menni akar, ugye a Jézus iránti mély tisztelet is, de a ragaszkodás, az áldozatkészség is benne volt a szavában. És olvassuk a 17. verstől. Elmenvéne azért Jézus úgy találta, hogy ő, már mint Lázár, már 4 napja volt a sírban. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mint egy 15 futamatnyira. És a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket a testvérük felől. Márta azért, amint hallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária pedig otthon ült. Idáig olvasom először. Tehát ugye nagyon közel van, 8 kilométer az összes távolság Jeruzsálem és Betánia között, és a zsidóknál szokásos volt a siratás. Ugye ma már valahogy nagyon mások a temetések, a halálesetek. Ez csak olyan elborzasztó példának mondom, hogy egyre divatosabb, hogy nincs is temetés. Ugye olyan megdöbbente hallottam, valaki mesélte nekem, ő Svájcban él, és hát az öccse pedig itt élt, és hát ő, amikor megtudta, hogy rákos beteg az öccse, akkor idejött Svájcból, hozott mindent, ápolta őt, mindent próbált segíteni a testvérének, és aztán ő visszament Svájcba, és a testvére haláláról a sógornője nem is értesítette. És hát amikor aztán telefonált, kiderült, és hát kérdezte, és mikor lesz temetés, azt válaszolta a feleség, azt mondja, minek az a cécó. Ugye, tehát hogy mennyire valahogy egy ember, aki nem lesz még egyszer, egy ember, aki távozott közöttünk, micsoda eldurvulás van már manapság, ugye? Sokan pedig ugye anyagi oldalát nézik, hát szóval mi a legolcsóbb. Na hát akkor meg azért ez nem így működött. Itt csak megjegyzem, nem ugyanez, nem éppen a siratás, de Erdélyben, ugye ott többször megfordulok a szilágyságban, és ott még szokás például a virrasztás. És a virrasztás az ott azt jelenti, egy nagyon érdekes szokás, hogy ha nyár van, akkor az udvart rakják tele padokkal, és azt mondják, hogy még 300 ember is összejön egy halálesetnél, és akkor beszélgetnek, hogy a halálról ki mit gondol, és mi a reménység a halállal szemben. Bármely felekezetű jelen lehet, elmondhatja a gondolatait, és az emberek ilyen komoly beszélgetést folytatnak arról, hogy halál és halállal szembeni reménység. Érdekes, nem? Ha tél van, akkor a házba próbálnak bezsúfolódni, ahányan csak tudnak, de ez a virrasztásnak az intézménye. Itt pedig siratás volt. Ugye azt mondtuk, hogy azt jelenti, hogy vigasztalni mennek a testvéreket, és siratják a halottat. Hát ugye már ez a siratás nem hangzik olyan nagyon jól a fülünkbe, ugye ez a virrasztás szebb szokás, mert sokszor bizony, mondjuk meg őszintén, sokszor olyan szimpadias dolgok is előfordulnak, ugye? Talán nem csak én vagyok úgy, hogy nekem sokkal szimpatikusabb egy olyan fegyelmezetten lezajló temetés, ahol van ugyan ünnepélyes komolyság, együttérzés, őszinte gyász, de nincsenek ott olyan érzékelten, olyan műsiratások vagy egyebek. Tehát feltételezzük, hogy itt is hát Jézusnak elég idegen lehetett a nagy lárma, meg szóval, hogy ilyen emberi módon itt a siratók összejöttek. És ezért azt olvassuk itt, hogy Márta, mint hallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Ebből azt következik, hogy nem ment be a faluba, hanem csak valakit beküldött. Nem egyszerűen azért, mert nagyon sok ellensége volt, és mivel Jeruzsálem közel volt, onnét is jöhettek neki elszánt ellenségei, hanem bizonyára azért, hogy a testvérekkel nem ebben a lármás sokadalomban akart találkozni, akiknek őszinte mély gyászuk volt. És olvasom tovább, hogy Mária vagy Márta ment is elébe, Mária pedig még otthon volt, ő még nem is tudta, hogy Jézus megérkezett, mint a későbbiekből kiderül. És most egy párbeszéd zajlott le Márta és Jézus között, és ez a párbeszéd felettébb érdekes és tartalmas, figyeljük meg jól. Mondta azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Mondta néki Jézus, feltámad a te testvéred. Mondta néki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Mondta néki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Most figyeljünk, javítom a fordítást, úgy olvasom, hogy az eredeti görög szöveg szól, aztán majd még visszatérek rá. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is élni fog. És aki csak él és hisz én bennem, nem hal meg örökre. Hiszed-e ezt? Mondta néki, igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki a világra jövendő volt. Hát ezt a nagyon fontos párbeszédet egy kicsit közelebbről gondoljuk át. Mit fejezett ki ez, amit Márta mondott Jézusnak? Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Ki mit hal ki, vagy mit érez ki ebből? Tessék? Hogy? Direkt szemrehányás ez? Én szerintem csak egy olyan visszafojtott fájdalom van inkább benne, nem? Mert nem, tudját, mi lett volna a szemrehányás? Azt mondja, hát miért nem jöttél? Hogy tehetted meg velünk? Hogy vártunk? És hát miért üzentél ilyet, hogy ez a betegség nem halálos, miközben meghalt? Ugye valami ilyesmi lett volna a szemrehányás. De az nem vitás, az benne volt egy rejtett kérdés, egy fájdalmas kérdés. Ha itt lettél volna, nem halt meg az én testvérem. De ezen a fájdalmas kérdésen kívül mi volt még benne? Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. A bizalom. A töretlen bizalom. És megkérdezem, nagy dolog ez? Hát ha valakinek a hite megpróbáltatott, ezeké a testvéreké megpróbáltatott, meg a Jézus iránti bizalmuk, nem? Mert ők mennyi szívességet tettek, és őszinte szeretett kapcsolat volt köztük, és hiába várták, nem jött. És reménykedtek az utolsó percig. Mit érezhettek, amikor meghalt? Aztán ugye bíztak abban a szóban, hogy ez a betegség nem halálos. Hát mondhatták volna azt, hogy hát Jézus mégse messiás, vagy még csak nem is proféta, hiszen olyat mondott, ami nem igaz. Azt mondta, hogy nem halálos. És mégis meghalt a testvérük, nem? De azzal, hogy Márta ezt mondta, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, kifejezte, hogy töretlen a hite a Jézus messiás voltában, hogy Jézus Istennel van összeköttetésben, és isteni teremtő hatalom nyilatkozhat meg általa. Na ebből egy nagyon fontos leckét tanulhatunk meg, hogyha valaki megismerte az Istent, egyrészt a Bibliából az ő erkölcsi jellemét, másrészt pedig a személyes tapasztalataiból, hogy az Isten hogy bánik velünk emberekkel, akkor ha egy ideig nem is ért valamit az Isten cselekvésében, nem fogja elveszteni a bizalmát. Ugye lehet, hogy még emberek között is van ilyen, hogy van valaki, akit nagyon ismerünk, és akkor mondjuk valaki elkezd róla valami rossz hiszemű dolgokat beszélni, vagy hallunk, akkor azt mondjuk, hát én nem tudom, hogy van, én nem voltam ott, nem tudom ellenőrizni, de ez nem létezik. Ez nem létezik. Ugye? És nekünk ezt nagyon-nagyon meg kell jegyezni, mert Jézus is mondta egyszer más összefüggésben ugyan, de azért így az összefüggésből kiemelve is igaz ez a mondása, hogy amit most cselekszem, nem érted, de ezután majd megérted. És ezért nekünk nem szabad mindjárt kitörni magunkból, és azt mondani, hát a jó Isten, hát most miért nem, most miért így teszi, most miért úgy teszi, most miért nem teszi, pedig az ember nagyon hajlamos erre. Mert itt van ennek a testvéreknek a példája, akik egy ilyen háttéren, hogy Jézus nem jött, nem teljesedett, amit mondott. Még mindig csak egy ilyen tiszteletteljes, visszafogott, fájdalmas kérdés volt benne, ha itt lettél volna. Nem halt volna meg a testvérem, de benne volt a töretlen bizalom is. Van egy biblia vers, amit én nagyon-nagyon szeretek, és már remélem más is megkedvel, és érdemes megjegyezni. Ez a zsidókhoz írt levél 6. fejezet 18. versében van, és így hangzik: lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ha van abszolút lehetetlen, ez abszolút lehetetlen. És ha mi átmenetileg valamit nem értünk is, lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Lehetetlen, hogy az ő erkölcsi jellemével, az ő ígéreteiben ellentétbe kerüljön. Egy másik helyen pedig, ez pedig a Timóteushoz írt 2. levél 2. fejezetében van, azt mondja: még ha mi hitetlenködünk is, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Ezt úgy kell érteni, hogy az ő igazságos és szeretetteljes erkölcsi jellemét meg nem tagadhatja. Tehát azért, hogy így mondjam, vigyázzunk a szánkra, mert minden lázongó, meg ilyen kételkedő szó az meghívó a sátánnak, hogy még egy kicsit piszkáljon minket, hogy elveszítsük a hitünket, és eltávolodjunk a Jóistentől. Szóval, ha egyszer ezeket úgy komolyan vesszük, akkor azt mondjuk: nem, lehetetlen, hogy az Isten hazudjék, ő magát nem tagadhatja meg. Most nem értem, ezután meg fogom érteni. És ki kell tartani a bizalomban és a hitben is. Ennek a nagyon szép példája Márta. És erre Jézus, na, még mivel toldotta meg Márta, nem csak ennyit mondott: de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Annyira érdekes Mártának ez a mondása. Ugye csak találgatni tudjuk, hogy mi volt mögötte. Talán még az is benne volt, hogy még feltámasztani is képes vagy. Amit kimondani nem mert. Ugye azt mondod, de most is tudom, hogy amit csak kérsz, megadja néked az Isten. Tehát ez még jobban aláhúzza, hogy egy hajszálnyit, egy legkisebb mértékben meg nem rendült a hit a Jézusban, mert annyira megismerte, annyira értékelte a tanításait, hogy tudta, hogy itt lehetetlen, hogy valamiféle csalás legyen, vagy kiderüljön valami Jézusról. Ez, ha van abszolút lehetetlen, ez lehetetlen. És ekkor Jézus biztatóan azt mondja neki: feltámad a te testvéred. És nagyon érdekes, hogy erre mit válaszol Márta, mintha talán megijedt volna a saját gondolatától, noha Jézus biztatóan mondta, hogy feltámad a te testvéred. Utána kimondja, ami egy hívő zsidó embernek a hitvallása volt abban az időben, azt mondja: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Tehát azt már nem merte kimondani, hogy most, de most megteszed, ezt nem, hanem akkor visszatért, hogy igen, ezt hiszem, hogy ez nem a vég, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. És azért itt is a régieknek a hite, hogy megszégyenít minket. Azért hányan vallják magukat keresztényeknek, de azért kimeri egy fájdalmas veszteség, tehát olyan hittel mondani, mint Márta: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Ehhez nagyon hasonlít Jobbnak a vallomása, aki azt mondta: tudom, figyelj, mind a kettő azt mondja, tudom, nem azt mondja, hogy hiszem, nem azt mondja, hogy remélem, nem azt mondja, hogy talán, tudom, abszolút bizonyossággal, tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Ugyanilyen bizonyossággal mondta Márta: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Ugye szoktak így szalagokra, tudjuk, ilyen koszorúkra, szalagokra írni sok mindent. És hát egy időben sajnos én is sorozatban nagyon sok családtag temetésén kellett, hogy részt vegyek, és hát ugye én abban abszolút nem hiszek, hogy még valaki, aki meghalt, annak van öntudatos élete is, éppen a Biblia alapján, és hogy majd ő elolvassa, hogy mi van a szalagon. De azok az emberek, akik ott nézelődnek, azok talán elolvassák. És hát egyszer emlékszem, amikor ugye a nővérem, bár itt nem csak a nézelődők miatt, hanem a nővérem miatt is irattam rá, akinek a kisfia meghalt, a szalagra ezt, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Sajnos ő nem bízott úgy a Jóistenben, de olyan reménységnek gondoltam, ezt el fogja olvasni a szalagon. Szóval Ez egy nagy hitvallás. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon, és ez óriási erőt ad, különösen, hogy ha mi bízhatunk abban, hogy az igazak feltámadásakor, az élet feltámadására, Jézus eljövetelekor, ez azért sokkal könnyebbé, hihetetlenül könnyebbé teszi a gyászt, és az embernek egy megnyugvást ad. És ekkor Jézus ezt mondta Mártának, figyelj, milyen érdekesen zajlik ez a párbeszél, de azt mondja Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Mit gondolunk, miért mondta ezt Jézus? Mintha azt mondta volna, hogy hát te megvallottad, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon, na de itt én vagyok. És én vagyok a feltámadás és az élet. Mintha azt mondta volna Jézus, ha én itt vagyok, akkor ez most is megtörténhet. Ugye csodálatos, ahogyan Jézus olyan finoman vezette Mártának a gondolatait. És ezt is milyen hatalmas dolog. Ugye tudjuk, hogy sok vallás alapító volt, és vallási tanító. De ilyet senki sem mert mondani, amit Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Egyáltalán a feltámadás az egy teljesen eredeti keresztény eszme, ami egyetlen világvallásban sem létezik a kereszténységen kívül, hogy az ember testestől, lelkestől a személyiség azonosságával feltámad. Ilyen nincs. Ilyen nincs a kereszténységen kívül, egyetlen vallásban sem. Ilyen ígéret vagy ilyen gondolat. És Jézus más alkalommal azt is mondta, hogy nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. Ilyet sem mert mondani senki. De Jézus ezt is mondta, nálam van a sír és a halál kulcsa, én vagyok a feltámadás és az élet. És ugye miért mondhatta ezt? Mert ő meg tud szabadítani a halál okától, a bűntől. Aki meg tud szabadítani az októl, az meg tud szabadítani az okozattól. Mivel ő megszabadítja az ő népét annak bűneiből, ő az, aki bűnbocsánatot és bűntől való megtisztítást adhat, ebben ő megváltó, ebben az egyedülálló értelemben megváltó, ezért, ami a bűnnek az okozata, a halál, attól is meg tud szabadítani. És most jön az, amit sajnos nagyon félreérthető a mi fordításunkban, mert így írja, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Ugye hát akkor most ellentmondás lenne, mert az Jézus egész eddig alvásról beszélt, meg feltámadásról, most viszont olyan lenne, mintha a léleknek a halál utáni öntudatos továbbéléséről beszélne. Csak hogy az eredeti görög szöveg ez más. Nem tudom, vannak-e a kedves jelenlévők közül, akik forgatnak más nyelvű Bibliát, ajánlom megnézni otthon, és nem jellemző, hogy más fordítások is elfordítsák ezt a dolgot, mert itt egy futurum van, egy szabályos jövőidő a görög szövegben, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is, élni fog. Tehát a feltámadásra utal, élni fog, nem pedig arra, hogy azonnal a halál után az öntudatos élete folytatódik tovább. És a következő, aki csak él és hisz én bennem, nem hal meg örökre. Ugye itt pedig szó szerint ezt jelenti a görög szöveg, nem hal meg örökre. Ebben pedig benne van az, hogy a hívő emberek is meghalnak az első halállal, ők is elalusznak, de nem halnak meg örökre. A kárhozat, az úgynevezett második halál már nem érinti őket. Ezt jelenése könyve így fejezi ki, aki győz, annak nem árt a második halál, az igazi halál, ami a végső egyetemes ítélet nyomán sújtja azokat, akiknek Isten nem ajándékozhat örök életet. Tehát a második halál nem árt nekik, ezért mondja, nem hal meg örökre. Ebből még feltámad az élet feltámadására. És megkérdezi Mártától, hiszed-e ezt? És Márta ezeket a nagyon mély értelmű tartalmas szavakat nyilván nem fogta föl teljesen, de rögtön hozzátette, igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki a világra eljövendő volt. Mintha csak azt volna mondta Márta, Uram, nagyon komoly és nagyon súlyos dolgokat mondtál, én ezt mind nem tudom teljesen biztosan megérteni és felfogni, de egyet biztosan tudok, hogy te vagy a Krisztus, ugye a görög Krisztus az ugyanaz, mint a héber messiás, egyet biztosan tudok, hogy te vagy a messiás, te vagy az Isten fia, aki a világra jövendő volt. Tehát ebből látszik, hogy Mártának abszolút tisztult hite volt abban, hogy valóban Jézus a messiás, ő prófétánál sokkal többre tartotta őt, és Isten fiának ez is világos volt számára, és ez a hite egy icipicit sem rendült meg attól a megpróbáltatástól, amit átéltek Lázár halálával. És akkor nézzük tovább a történetet, 28. verstől. És amint ezeket mondta, elment, és titkon szólította az ő testvérét, Máriát, mondván, a mester itt van és hív téged. Mihelyt ezt hallotta, felkelt hamar, és hozzáment. Jézus pedig nem ment be még a faluba, hanem azon a helyen volt, ahova Márta elébe ment. A zsidók azért, akik ővele otthon voltak, és vigasztalták őt, látván, hogy Mária hamar felkel, és kimegy, utána mentek ezt mondván, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Ugye itt látjuk, hogy Mária mindeddig nem tudta, hogy Jézus megérkezett, és most Márta ezután a beszélgetés után, ugye nyilván ez csak titkon szólította, tehát nem akarta, hogy ott lévő siratók is tudják, csak valahogy vagy tapintatosan halkan, vagy valamilyen intéssel tudtára adta, és mi nem csodálkozhatunk, hogy utána azt mondja, hogy mihelyt ezt hall, felkelt hamar, és hozzáment, hát ugye ez valami óriási remény és öröm volt, itt van Jézus, tehát Mária azonnal felkelt és indult, de nem sikerült neki csak így meghitten találkozni Jézussal, mert hát elkezdték ott a többiek mondani, hát biztos megy a sírhoz, hogy sírjon, ugye nem hallották, hogy mit mondott neki Márta, csak azt, hogy szólította, és hát rögtön utána mentek. És ezért, ami utána történt, ezt már az egész tömeg is látta, és mindenki szemtanúja volt. Így olvassuk a 32. versben. Mária azért, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátván őt az ő lábaihoz esett, és mondta néki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Hasonlít ez ahhoz, amit Márta mondott? Szó szerint ugyanaz. Az ember arra gondol, hogy lehet, hogy amikor meghalt Lázár, és ők ott voltak a nagy fájdalomban, talán egymást vigasztalgatták, és egymásnak mondogatták ezt, ha itt lett volna Jézus, nem halt volna meg. És ez annyira beléjük rögződött ez, amibe kapaszkodtak, ami kifejezte a fájdalmukat is, a néma kérdésüket is, meg a töretlen bizalmukat is, hogy Mária szó szerint ugyanazzal a szóval fordult Jézushoz. És most egy nagyon érdekes dolog következik, ami egyedülálló az írásban, illetve még egyetlen eset van, de az is más körülmények között, hogy Jézus sírt volna, mert gondolom itt a jelenlévők közül elég jól ismerjük már többször az evangéliumokat, de senki nem tud fölidézni olyat, hogy Jézus egy ilyen érzékenykedő valaki lett volna, sehol nem olvassuk, hogy sírt volna. De itt a következő vers így szólt. Jézus azért, amint látta, hogy az sír, tudnélik Mária sír, és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsult lelkében is igen megrendült. És mondta, hová helyeztétek őt? Mondták néki, Uram, gyer és lásd meg. És nézzük megint, könnyekre fakadt Jézus. Mondták azért a zsidók, imi mennyire szerette őt. Némelyek pedig mondták közülük, nem megtehette volna ez, aki a vak szemét felnyitotta, hogy ez ne halljon meg? Jézus pedig újra felindulva magában odament a sírhoz. Az pedig egy üreg volt, és kő feküdt rajta. Megkérdezem, van ebben vigasztalás? Tehát Jézus nem csak olyan felszínesen elérzékenyült, hanem így mondja a Biblia, hogy elbúsult lelkében, és igen megrendült. És ez volt a könnyekre fakadása mögött. És utána még egyszer mondja, hogy Jézus pedig ismét felindulva magában. Tehát ilyen hullámokban újra és újra megrendült sírásra fakadt Jézus. Ugye az emberek rögtön találgatták, hogy mi van emögött. Mi volt az egyik vélemény? Mennyire szerette őt? Megkérdezem, lehetséges, hogy ezért sírt Jézus? Hát biztos, hogy nem, mert a történet végét tudjuk, azt hiszem, hogy feltámasztotta Lázárt, tehát neki siratni Lázárt, hogy meghalt, az ő részéről ennek semmi értelme nem volt. Aztán mások milyen megjegyzést tettek? Hát, aki a vak szemét is felnyitotta. Ugye nem sokkal ezelőtt történt ilyesmi. És többször is ugye vakukat gyógyított meg. Nem tehette meg volna, hogy ez ne halljon meg? Ugye ezzel azt akarták mondani, na, nem is szerette olyan nagyon. De ha szerette volna, akkor nem hagyta volna, hogy meghalljon. Amit más megtett, miért nem tette meg vele? Szoktak az emberek így zúgolódni, mikor valami van? Sokszor még annak a fájdalmát mélyítik el, akit valami tragédia ért, és akkor még ráöntik a lázongásaikat, hogy hát én nem is értem az Isten, miért nem, hát az Isten nem szeret, meg stb. Ugye a szánkkal nagyon sok rosszat tudunk tenni. Úgyhogy ezeket érdemes megfegyelmezni, az ilyenféle szavakat. És akkor tegyük fel a kérdést, ki lehet olvasni a szövegből, hogy miért fakadt sírásra Jézus? Nézzük a szöveget. Úgy van. Melyik részbe találjuk meg a szövegben ezt? Melyik rész vezet rá minket arra, hogy miért fakadt könnyekre Jézus? Miért rendült meg annyira? Kicsit hangosabban. Ezt ugye azért konkrétan nem mondja a szöveg, de valahol a szövegből olvassuk ki, valahol konkrétan megmondja, hogy mi volt az, ami Jézust megrendülésre és sírásra fakasztotta. Keressük csak meg benne. Nagyon helyes. Tehát mikor látta, hogy Mária sír, és sírnak a többiek is, akkor mi volt az, ami Jézust megindította? A gyásznak a fájdalma. Miféle könnyek voltak ezek? Az együttérzésnek a könnyei, nem? Tehát, hogy átérezte, hogy mennyire szenvednek, hogy mekkora fájdalom ez. Különösen Máriának, ugye, aki ragaszkodó testvér volt. És akkor Jézus Krisztus változik? Azt mondja az írás, ő tegnap és ma mindörökké ugyanaz. Ő visszatért a mennybe, él, és az embernek a közben járója. Azért biztosak lehetünk, hogy valakit valami súlyos fájdalom és veszteség ér, a Jézus ugyanúgy együtt érez vele, mint amikor ezekkel a testvérekkel. És még ennél többet is gondolhatunk, hiszen Jézus Isten fia volt, és aki közvetlen teremtője volt a földnek és az embernek, és mintha csak a sírásában az is benne lett volna, hát nem erre teremtettem az embert. Hát milyen szörnyű a bűnnek ez a következménye, hogy akik mélyen szeretik egymást, azokat elszakítja egymástól a halál. Hát ezt sose kellett volna az embernek megismerni. És az Isten nem erre teremtette az embert. Tehát ebben annyi vigasztalás van, hogy ugye Isten nem háríthat el mindent, ami az egyetemes bűn következménye, balesetek, tragédiák, de abban biztosak lehetünk, hogy soha nem közönösen és részvétlenül viszonyul ahhoz, mikor egy embernek a lelke összetörik a fájdalom miatt, a gyász miatt. Ilyenkor úgy tudom elképzelni, hogy Jézusban csak megerősödik a vágy, hogy mielőbb befejezni ezt a megváltás művét, mielőtt lezárni a bűn történelmét, hogy az emberek megszabaduljanak. Ugye milyen szép az, amikor azt olvassuk Jelenések könyve, csak egy pillanatra lapozzunk hátra, Biblia utolsó könyvéhez, és így olvassuk Jelenések könyve 21. fejezetében, a 4. versben, hogy majd az újjáteremtéskor mit tesz Isten, így olvassuk. Tehát itt már ugye látja az új jeget, az új földet János apostol, és ezt írja. Jelenések 21.4. És Isten eltöröl minden könnyet a szemükről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Úgy sokszor elgondolkozom, milyen szép ez a megfogalmazás, hogy Isten eltöröl a szemükről minden könnyet. Mint ha valakinek ilyen szeretettel letörölnék a könnyeit. Ugye ezt olyan tárgyasan is mondhatná, hogy nem lesz sok többet a sírásra vagy. De ez a kifejezés, hogy Isten eltöröl a szemükről minden könnyet, annyira benne van az Isten együttérzése, hogy ő már ma szeretné ezt tenni. Ő igen megrendül, és Isten nem egy nagy úr, akit nem érintenek az emberi problémák. A Biblia úgy mutatja be, hogy Isten egy érző, szerető lény. Hát ha igaz az a mondat, hogy Isten a szeretet, akkor a szeretetnek az egyik legfontosabb megnyilatkozása az együttérzés. Tehát azt mondja, hogy Isten alig várja, hogy letöröljön minden könnyet az emberek szeméről. Ez neki a legnagyobb fájdalom a teremtőnek, aki kezdetben mindent igen jónak teremtett, hogy az embereknek ennyit kell szenvedni a bűn és a következményei, és különösképpen a halál okozta veszteségek miatt. És utána így olvassuk tovább, hogy újra felindulva magában odament a sírhoz, az pedig egy üreg volt, és kő feküdt rajta. Ugye a zsidóknál az általános temetkezési forma az volt, hogy egy földdel egyenlően egy üregbe, egy föld alatti sírhelyre temették a halottakat, és egy kőlappal lefették, és azt bemeszelték fehérre, ugye a zsidó rituális gondolkozás szerint, nehogy tisztátalan legyen azáltal, hogy a halállal kapcsolatos dologgal érintkezik, és a sziklasír, amit sziklába vált sír, ahova ugye egy ilyen kőpadot képeztek ott ki, és oda fektették a holttestet, és kővel betakarták, ez már a tehetősebbek sírja volt. Lehetséges, hogy ők is egy jobb módú család voltak, nem tudjuk pontosan. Minden esetre Lázárt egy ilyen sziklasírba helyezték el, amilyenbe később magát, Jézust is. És olvassuk a 39. verstől. Mondta Jézus, vegyétek el a követ. Mondta néki a megholtnak nőtestvére Márta, Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. Mondta néki Jézus, nem mondtam-e néked, hogyha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét? Olyan nagyon, hogy így mondjam, ember közeli, ahogyan itt a Márta lelki magatartását látjuk. Ugye először bizakodva mondta Jézusnak, de tudom, hogy most is, amit kérsz, megadja neked az Isten. De amikor már Jézus szeretettel mondta, hogy feltámad a te testvéred, akkor már egy kicsit visszacurikolt, nem merte egészen hinni, és azt mondta, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Amikor Jézus azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, ha én itt vagyok, akkor már nem merte, még bátortalan volt a hite azt mondani, hát Uram, akkor te megteheted, és tedd meg, ezt már eddig nem jutott. És akkor ugye Jézus bátorítása után most mégis itt, mikor azt mondja, hogy hengerítsétek el a követ, akkor az ő praktikus lénye, ugye, és tevékeny lénye rögtön ott van, és hát tiltakozik, és azt mondja, hát Uram, ez egy nem jó dolog, hát ezt a látványt ne lássák az emberek, hát negyednapos. Ugye egy meleg éghajlatú vidék volt, mondjuk egy sziklasír hűvösebb volt, de azért akkor is ez már ugye negyednaposan bomlik a holttest. Én csak megjegyzem, hogy egyszer egy ilyen borzasztó temetésen vettem részt, még régen nem voltak a falvakban ugye hűtőházak, a falusi temetőhelyeken, de és hát ugye kötelező is volt 48 órán belül eltemetni a halottat. És meg is tették ott, ez egy nagy szokolyom volt itt a Somogy szélén, és a 48 órán belül sor került a temetés, de olyan rekkenő nyári meleg kánikula volt, hogy szabályosan folyt a koporsó. És olyan borzalmas, átható szag volt mindenütt, hogy én mindig ez az eset jut eszembe, amikor olvasom ezt, hogy Márta érthetően tiltakozott, és azt mondta, hogy hát Uram, már negyednapos már szaga van, szóval nem kellene azt a követ elhengeríteni. És nézzük meg, hogy akkor Jézus szeretettel odafordul hozzá, és ezt mondja, nem mondtam neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Ugye megint látjuk ezt a tapintatos lényét Jézusnak, hogy szeretettel ezt mondja Mártának. És ekkor már nincs tovább tiltakozás, elvették a követ, ahol a megholt feküdt, és most megint egy nagyon figyelemre méltó jelenet következik. Jézus pedig felemelte szemét az égre, és mondta, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokasságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Ennél az imánál megállunk egy pillanatra. Ugye én úgy tudom elképzelni, próbáljuk beleélni magunkat a jelenetbe, amikor elhengerítették a követ, szerintem ott síri csend volt. Ugye, hát mit akar itt Jézus? Egy negyednapos alatt a testvére is tiltakozott. És mindenki hallotta, hogy azt mondta, hogy nem mondtam, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. És azt gondolnánk, hogy a következő pillanat az, hogy szólítja a halottat. De nem ez történik, hanem előbb imádkozik. És hogy kezdte az imádságot? Nagyon különös nekünk ez a kezdés. Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Jól látjuk, múlt idő. Érdekes? És megkérdezem, nagy dolgot kérte az atyától? Hát a legnagyobbat, amit lehet. Mert ugye ezt ne felejtsük el, erről korábban tanultunk, meg beszélgettünk, hogy a Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus a földre jött, megüresítette magát az isteni formától, az isteni hatalomtól. És ő minden csodáját a hit és ima által az atyától kérte, és az atya hatalma nyilatkozott meg. Mert ezért is mondott olyat, hogy aki hisz én bennem, az is cselekszi, amit én cselekszem. Hogy halandó ember is, hogyha olyan összhangban van Istennel, erkölcsileg, lelkileg, elnyerheti az isteni teremtő hatalom megnyilatkozását. És Jézus semmi olyat nem akart igénybe venni, semmi olyan hatalmat, ami embernek is nem áll rendelkezésére. Ő tényleg emberfiaként élte végig a földi életet. És most ennél a legnagyobb csodánál nem mindig imádkozott ő így látványosan egy csoda előtt. Ugye erre is utalt, hogy tudtam én, hogy mindenkor meghallgatsz neki, nem kellett ehhez látványosan imádkozni, elég volt a lelkében fohászkodni, de most ennél a legnagyobb csodánál azt akarta, hogy az egész sokaság tudja meg, hogy itt az atya hatalma nyilatkozik meg, és ő ezt hit által kéri. Ugye ennél nagyobb dolgot nem lehet Istentől kérni, mint hogy egy negyednapos bomlásnak indult halott feltámadjon. És Jézus mégis hogy kezdte az imát? Köszönöm, hogy meghallgattál engem. Imádkoztunk valaha így, hogy kértünk valamit Istentől, és még a végén mondjuk, hogy ámen. Az ámen igazából nem azt jelenti egyszerűen, hogy úgy legyen, hanem úgy van, ez egy ilyen szilárdság, egy bizonyosságnak a kifejezése. Mint hogy a mi atyánk végén is, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, vagyis neked erre hatalmad van, és te ezt megteheted, és hiszem, hogy meg is teszed. De azért valljuk be, hogy mi sokkal kicsinyhitűbbek vagyunk annál, mint hogy imádságunkban mondanánk ezt, hogy köszönöm, hogy meghallgattál engem. De gyakoroljuk ezt. Nem mondta Jézus azt is, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek. És meg lesz az nektek. Tehát Jézus ebben is példát adott nekünk, hogy merjünk így imádkozni. A bizonyos az, hogy Isten akaratával összhangban lévő dolog az, amit kérünk. Önzetlen dolog, amit kérünk. Akkor legyen hitünk Istenben, és mondjuk azt, hogy köszönöm, hogy meghallgattál engem. Ugyanezt fejezik ki Pál apostol, mikor azt mondja, semmi felől ne aggódjatok, hanem kívánságaitokat hálaadással tárjátok Isten elé könyörgésetekben. Ez azt jelenti, hogy már is megköszönöd, már előre hálát adsz érte, mert bizonyos vagy benne, hogy Isten teljesíteni fogja az ígéretét. És ekkor jön a csúcspont, és most már a végén is vagyunk a témánknak. Így olvassuk, és mikor ezeket mondta, tehát az imádságát befejezte, fennszóval kiáltott, Lázár, jöjj ki! Azt gondolom, hogy ha eddig csend volt, most már a légyzőmökést is meg lehetett hallani. Szóval itt a tömeg az lélegzett visszafolytva figyelte. Hát gondoljuk el, ma történik, és mihetetlen. Ugye? Ha most, hogy így mondjam, Jézus csődöt mondana, és nem támadna föl ez a halott, ez a tömeg kórusba gúnyolódna, hogy ugye, hogy csaló, és nem Isten fia, és nem messiás. De ha feltámad, ez egy megcáfolhatatlan, hatalmas bizonyosság. És ezt olvassuk, és kijött a megholt, lábain, kezein, kötelékekkel megkötözve, és ott szája kendővel volt beborítva, és mondta nékik Jézus, oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Ugye az ember úgy képzeli el, hogy egy-két perc feszült csend, aztán valami mocorgás hallatszott bentről, és milyen életszerű, ahogy leírja, hogy hát nem úgy van, hogy diadalmasan kilépett a sírból, mert a zsidók úgy temetkeztek, hogy ilyen balzsamokkal, illatszerekkel átitatott lepedőkbe vagy vászoncsíkokba tekerték a holttestet, és úgy tudjuk elképzelni, hogy Lázár talán nem is tudta még, mi történik, ő egyszerűen engedelmeskedik a hangnak, és nem is lát, mert a feje ugye a kendővel volt bekötve, és emlékszünk, Jézus temetésénél is így van, hogy külön volt egy kendővel a feje bekötve, de hát úgy kell elképzelni, hogy ő nem is látott. De az a hang, a teremtő isteni hang, ugye, ami az atya teremtő ereje, ahogy itt megnyilatkozott, ez a hang az áthat mindenen, és azonnal engedelmeskedik, ugye, az Isten teremtő erejű szava cselekszik, és ő jön nehézkesen, jön kifelé a sírból, és Jézus azonnal rendelkezik, hogy oldjátok el. Ugye ez is érdekes, hogy hát azt is mondhatta volna, hogy kő gurulj el, vagy rendelkeztetett volna, hogy essen le, de ez egy olyan szép példája az Isten és ember együttműködésének. Isten sohasem végzi el azt, amit az ember is megtehet. Nem helyettesíti. A követ az embereknek kellett elhengeríteni, a kötelékeket az embereknek kellett eloldani. Ő azt tette meg, amire ember nem képes. És aztán nézzük meg, hogy milyen egyszerűen zárja le a Biblia, nem részletezít, hogy mi történt. Csak azt mondja, sokan hittek azért ő benne, ám a zsidók közül, akik Máriához mentek, és látták, amiket cselekedett. Hát ez nem is történhetett másképp. Annak nagyon-nagyon megkeményedettnek és megáltalkodottnak kellett lenni, aki ennek szemtanúja volt, és Jézust kevesebbre tartotta volna, mint az Istentől küldött messiásnak, és Isten fiának. De a történet majd bonyolódik tovább, de ez már a legközelebbi alkalomnak a témája lesz, ugyanis kiderül, hogy mégis voltak olyan kemény szívűek, akik erre se hittek. És akik félelmetesen megkeményedtek ennek az esetnek a hatására, és majd a következő alkalommal látjuk, amire utaltam is az elején, hogy ez már a Jézus szenvedés történetével is kapcsolatban áll, mert itt ennek nyomán határozzák el a Jézus elszánt ellenségei, hogy el kell őt tenni láb alól, mert ahogy a főpap mondta, ha ez így megy tovább, mindenki hinni fog ő benne. És ezt valahogy meg kell akadályozni. Hát itt akkor lezárjuk.